portreja.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Paddy Géza nevében is, Szejlő Dénest hallják, és üdvözlöm itt a stúdióban a mai arckép vendégét, Kanyó Dávid fuvolaművészt. Szervusz Dávid, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Nagyon sok mindent csinálsz, induljunk ki a jelenből. Zenekari zenész vagy, szép szóló karriered van. Mi most a fő motivációd a jelenlegi művészeti tevékenységeid során?
Szerencsére nagyon sokrétűen, mint ahogy mondod, érdeklődöm én így a kultúra, főleg a én területem a zene területén, hiszen idén 20 éve vagyok a Doknányi Szimfonikus Zenekar állandó tagja, ami egy hihetetlen nagy utazás volt számomra, hogy idáig eljutottam, sok-sok élményt köszönhetek ennek a zenekarnak, és mellette természetesen nagyon sok egyéni ötletem, tervem valósult meg az elmúlt időszakban, mostanában is. Talán kiemelném, hogy sokan talán engem úgy ismernek, aki kicsit a Pikolót, a fuvola kistestvérét próbálom felkarolni, és próbálom egyenrangú szóló hangszerként tulajdonképpen kiemelni abból a szimfonikus hangzásvilágból, ami ez a hangszer jelent. Úgyhogy ennek köszönhetően már 2017 óta elindítottam a BMC-ben egy Pikoló sorozatot, Pikolós gyöngyszemek címmel, melyre mindig nagy izgatottsággal készülök. Szerencsére most már évek óta magyar mai és külföldi zeneszerzők számomra komponálnak főleg erre az alkalomra műveket, és hihetetlen nagy elánnal és izgatottsággal vágok mindig bele ezeknek a műveknek a bemutatásába, és hát mellette, ha már Pikolóra írott művekről beszélünk, akkor versenyműveket is. Ugye egy szólista számára talán az a csúcs, hogy a számára versenyműveket komponálnak, úgyhogy a tavalyi évben, ha jól emlékszem, 3 Pikoló versenyt tudtam bemutatni. Ebből egy-egy magyarországi bemutató volt, Gyöngyösi Levente Pikoló versenye, mellett egy Madarász Iván Pikoló versenyt és egy Sziget István Koncertó Pikolóra című művét mutathattam be. Ugyanakkor nemrég, ami nagy öröm volt számomra és meglepetés, Z felvételbe, ugye a Bartók Rádió archívumába bekerült egy kortárs fuvola verseny Lázár Dániel tollából, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek és ezt rögzítésre feljátszhattam a rádiózenekarral és Kovács János karmester közreműködésével.
Miért pont a Pikoló?
Igen, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen én az egyetemi éveim alatt szinte egyáltalán nem kellett Pikolóval találkozzak. Debrecenben végeztem Matúz István osztályában. Ott is volt már egy elég komoly egyetemi zenekari képzés, ahol én játszottam, de igazából mindig a mellettem lévők játszották a Pikolót, és amikor bekerültem a Doknányi zenekarba, akkor igazából ez egy ilyen szükség dolog volt, hogy voltak ezzel a hangszerrel kapcsolatosan is egyfajta minőségi elvárásaim, és úgy voltam vele, hogy igazán nem hallottam jó Pikoló játékost. Leszámítva természetesen az előző tanáromat, aki a Bartók konzervatóriumban volt, Gyöngyösi Zoltán nevét itt megemlíteném, kinek volt egy olyan lemeze, amely Magyarországon nem volt kapható, a budapesti vonósokkal vettek fel egy teljes Vivaldi lemezt, amely egy külföldi kiadásban jelent meg. Én azt nagyon sokat hallgattam, és ő ott eljátszott a Vivaldi 2 Pikoló versenyét, és nekem volt egyfajta igényem arra, hogy valahogy így kellene megszólaltatni a Pikolót, és így évek múltán valahogy így közeledtem ehhez a hangszerhez, és megpróbáltam belőle azt kihozni, ami az igényeimnek úgy gondoltam, hogy megfelel. Persze hihetetlenül sok nagy és rögös út volt megtalálni igazán azt a hangomat, hangját a Pikolónak, ami számomra megfelelő volt, mert a fuvolától eléggé eltérő hangszer. Tehát ugye azt mondják, hogy hát csak tulajdonképpen felére csökken azok az adottságok, ami amik egy fuvolánál megvannak, hát ez nem igaz. Tehát egy teljesen másfajta befúvási technikát is igényel. Tudni kell ezzel bánni, tudni kell, hogy mik a lehetőségek, és ezeket napi szinten kézben tartani, és mellette még akár fuvolázni, altfuvolázni, na ez egy külön kihívás. De szerencsére olyan tanáraim voltak világéletemben, főleg Matúz Istvánt és Gyöngyösi Zoltánt kell megemlítenem, akik mindig az anzac, ugye a befúvó nyílás a szájnak a flexibilitásában hittek, és náluk sose volt probléma az, hogy egyik percben még ezen kell játszani, a másikban pedig azon szólózni. Úgyhogy hát próbáltam én ennek megfelelni, és ezt szem előtt tartva képezni magam.
Van olyan sztereotípia, ami szerinted kialakult a pikoló hangszer körül, amit te szeretnél levetkőzni, vagy szeretnél túlmutatni rajta ezzel a munkássággal?
Mindenféleképp ugye az emberek abszolút egy nagyon harsány virtuóz hangszerként tekintenek a pikolóra, ami teljesen igaz is, hiszen ezzel a fejlesztéssel hozták ezt létre sok száz évvel ezelőtt, hogy akár a katonazenekarok tetején megerősítve a dallamot, ez ott szóljon, lehessen hallani pár háztömbbel odébb is, hogy jön az a zenekar, illetve hát Beethoven is a szimfóniáiban akkor használja ezt a hangszert, mikor valami hatalmas nagy tuttiban szeretné, hogy megszólaljon az a hangzás. És hát ezt levetkőzve próbálok arra másokat is meggyőzni, hogy ez a hangszer ez mindenre képes. A pianissimótól keresztül a éneklő hangon át a nagyívű, gyönyörű dallamokat hogyan lehet ezen a hangszeren, akár az alsó regiszterben, alsó lágéban megszólaltatni, amire úgy gondolom, hogy pont ennek okán, amit mondasz, nem nagyon volt példa, hogy így tekintsenek a hangszerre. Úgyhogy amikor új művek felkérésére van lehetőségem, akkor mindig elmondom, hogy én inkább ezt a lírai, gyönyörű éneklő oldalát szeretném, hogyha megmutatnák a zeneszerzők, amire szerencsére sok példa is született az elmúlt években.
Hogyan zajlik egy ilyen felkérés? Mivel lehet meggyőzni egy zeneszerzőt, hogy írjon neked darabot?
Hát ez egy nagyon sokrétű dolog. Van olyan zeneszerző, aki nagyon sokszor hallott engem koncerteken, vagy egyfajta baráti kapcsolódás tud kialakulni, vagy akár gyerekkoromtól kezdve engem ismernek és kedvelnek, de ez mindig egy összetett feladat. Van olyan zeneszerző, aki önmagától köszöni szépen semmilyen segítséget nem kér, majd neki már van elképzelése, és már csak a végeredményt látom és szólaltathatom meg. Van az a fajta alkotó is, aki pedig bevon ebbe a folyamatba különböző szinten. Valaki szeretné tudni, hogy az elején, hogy miket lehet, mik a lehetőségek ezen a hangszeren, akár multifónia, akár különleges befújási technikák, effektek, tehát az érdekességekre és a ritka megszólaltatásokra mennek rá, de van, akivel meg folyamatosan tudok együtt dolgozni, valamilyen dallamot leír, vagy valamilyen formációt, hogy ez lehetséges-e, mutassam meg, vegyem fel, küldjem el neki, mondjak véleményt, tehát egyfajta alkotói folyamat részese leszek én is.
Ha már alkotói folyamat, akkor beszéljünk egy kicsit a zenekari játékról, hiszen említetted a beszélgetésünk elején, hogy 20 éve vagy tagja a Doknányi Ernő Szimfonikus Zenekarnak. Mi a tanulságod ebből a 20 évből?
Hát ez egy borzasztóan izgalmas feladat, amit minden zenész számára csak tanácsolni tudok, hogy minél többet és minél sokrétűbben játszon egy társasággal. Tulajdonképpen ez a kamarazenélésnek egy legösszetettebb formája, ha úgy vesszük. Valaki, aki zenekarban kénytelen játszani, vagy bárki, aki kamarázással foglalkozik, az állandó kompromisszum, az állandó alkalmazkodás képesség fontossága, ez elengedhetetlen. Az alázat, annak a felismerése, hogy nem mindig rólam szól a történet, ez sok évbe telik, hogy az ember sok alkalommal és szituációval ráébredjen arra, hol is a szerepe, hol a feladata, éppen egy-egy produkcióban mivel tud hozzájárulni, valamikor vissza kell tudni lépni két lépés, de valamikor meg egy kicsit az előtérbe kell tudnia magát helyezni. Szóval ez egy hihetetlen izgalmas feladat, amit borzasztóan élvezek a mai napig, mindig is. Valahol vágytam erre a fajta közös, nagyszabású muzsikálásra. Ugyanakkor pedig mindig is izgatott az a része, hogy mitől tud egy zenész jobban játszani, hogyha egy kicsit jobban megismerem a másik oldalt is. Ennek okán még a 2000-es évek elején, az egyetemi éveim alatt felvételiztem a koncert fúvószenekari karnagyképzésre, és úgy voltam vele, hogy ez csak hasznomra válhat, hogyha egy picit jobban megismerem a pálca másik oldalát is, illetve mindig vonzott a karmesterkedésnek ez a része is, hogy valahogy közösen létrehozni valamit, és nekem azáltal, hogy benne voltam nagyon sok műben, belülről érzékeltem és tanultam meg halva más szólamokat is körülöttem, úgy éreztem nagyon sokszor és érzem a mai napig, hogy sok mindenben többletet tudnék adni karmesterként, amire mondjuk sok karmester nem figyel oda, vagy nem hal meg, vagy nem tudja esetleg, hogy mivel ösztönözze bizonyos hangszercsoportokat, vagy hangszereseket. Úgyhogy ez egy nagyon kényes kérdés, hogy az ember hogyan találja meg azt a kommunikációt belül is, egy-egy szólamon belül, vagy egy zenekaron belül is, hogy azért a másik ne bántódjon meg, de a végeredmény tekintve pedig valami olyan születhessen meg, amitől tényleg mindenkinek jó lesz.
Egy 20 éves munkakapcsolat során talán felmerül az a kérdés, hogy kipróbálni más együtteseket is. Hogy 20 évig ennél a zenekarnál maradtál?
Húha! Erre a kérdésre így nem számítottam, vagy inkább nem is gondolkoztam rajta. Én szeretem olyan szempontból az állandóságot, hogy az ember már valamiben jól érzi magát, illetve ez alatt a 20 év alatt ez a közeg, amiben ott létezem és muzsikálhatok, borzasztóan egyé olvadtunk, nagyon sok barát, kolléga kapcsolódás alakult ki, akár ennek okán is jött létre a BDZ à la carte kamara együttesünk is, amely abszolút egy baráti társaságból alakult kamaraformáció, de említhetném korábban, hogy az együttesből kiválva létrehoztuk a Doknányi fúvósötöst is, meg különböző formációkat, de mindig egy volt a cél, hogy közösen minél többféle dolgot játszhassunk és zenélhessünk együtt.
Milyen pozitívumokkal és negatívumokkal jár az, hogy te művész családból származol? Azért is merem így feltenni a kérdést, mert sok zenész számol be arról, hogy nem feltétlenül az a legkönnyebb, ha a zenész palánt a szülei is ezt az egyébként nagyon szép hivatást választották.
Látok mindenre példát, de az én szempontomból én azt gondolom, hihetetlen szerencsés vagyok, hogy egy olyan közegben nőhettem fel, és itt nem csak a szüleimet kell megemlítenem, akik zenepedagógusok, hanem a nagyapámat is, aki egy iskolát teremtett Balassagyarmaton, ahonnan én jövök, és mellette a társművészetek is borzasztóan erős volt, hiszen ő amellett, hogy zeneiskolát alapított, karnagy volt, könyvet írt, sok mindent csinált, mellette meg egy kiváló festőművész is volt, úgyhogy én nekem tulajdonképpen így ez a művész közeg, ez abszolút természetessé vált gyerekkoromtól kezdve. Hogy küzdöttem-e ellene akkoriban? Biztos, mert azt tudom, hogy nem magamtól kellett sokszor gyakorolnom, tehát éreztem azt, hogy attól lesz jobb, hogyha én most gyakorlok, de nagyon sokszor édesapám akár otthon gyakorlás közben rám nyitott, és akkor nem tudott csak simán szülő lenni, hanem otthon is, amikor tulajdonképpen egy normális otthoni közegben is pedagógus alkattal próbált engem instruálni, és próbált ösztönözni arra, hogy mit, hogyan csináljak. Ezt sokszor nehezen éltem meg, de ezekért azért így utólag hálás vagyok, és látom, hogy nagyon sok minden nem ment volna, hogy ha ezeket, nem azt mondom, hogy erőszakkal, de egyféle ráhatással kellett, hogy legyenek. Állandóan versenyekre vitt, és azáltal, hogy az ember ebben benne van, és csinálja napi szinten, ettől lesz egyre jobb, egyre nyitottabb a világra, egyre több eszköz lesz a kezébe arra, hogy azokat a zenei megformálásokat minél könnyebben tudja elsajátítani. Úgyhogy én erre próbálom a mai fiatalságot is ösztönözni, hogy minél nyitottabban álljanak dolgokhoz, és hát a művészetet csinálni kell. Tehát arról lehet beszélni, de nem érdemes túl sokat, inkább csinálni, csinálni, csinálni. Aztán közben persze egy csomó kérdés felmerül a gyerekben is, a szülőben, pedagógusban, ami persze mindig előbbre visz, hogyha ezekre a megfelelő időben megkapja az ember a megfelelő választ. Úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy én szerencsésnek érzem magam. Így szülőként látva én is látom azt, hogy azért a lányomnál is mennyire negatívan tud azért az hatni, hogy minden nap azt látja vagy hallja, hogy a szülő vagy az apja gyakorol, hogyan gyakorol, ugyanazt a részt kell 15-ször eljátszani, vagy még többször. Nem mindig kellemes az. A nagyapám szegény volt az, aki, amikor én sokszor a műtermében gyakoroltam, ilyen terpentines illatú műtermében, akkor nagyon sokszor bejött, és azt mondta, hogy fújjad csak, vagy én csak leülök a sarokba, és hallgatom, ahogy gyakorol. Mindig mondtam neki, de hát nagyapó, hát ez nem élvezet. Nem, csináljam csak. Ő nagyon szívesen, és ő egyrészt, ő muzsikus is volt, úgyhogy tudta, hogy mi kell ehhez a szakmához, ahhoz, hogy megszülessen a színpadon, a pódiumon valami végeredmény, ahhoz mennyi munka kell, és mennyit kell hozzátenni. Úgyhogy én ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon sok gyerekkori élményből tudok táplálkozni a mai napig, amik hihetetlenül motiváltak, és motiválnak mai napig is.
nagyon sokrétű módon foglalkozol a művészetekkel. Hogyha tovább nyitjuk ezt az ollót, vagy ezt a kört tovább rajzoljuk, akkor van olyan része az életednek, ami nem a művészetről szól?
Természetesen van, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha amikor én kertészkedek, vagy gombászom, vagy bármi olyat csinálok, amit úgy gondolom, hogy azért minden egészséges lelkületű művészhez, vagy embernek hozzátartozik, hogy nem mindig csak egyféle dologgal foglalkozzon, akkor sem telik el nekem úgy egy perc, hogy valami dallam ne menne a fülembe, vagy a fejembe, vagy ne fütyűrésznék valamit. Szóval borzasztó nehéz ez alól kivonni az embernek magát, de azt gondolom nem is kell. Mindenkinek meg kell találnia azt az egyensúlyt, hogy miben érzi jól magát, mire van szüksége. Ha már így említetted ezt a művészi sokrétűséget az én családomban, éppen abba gondoltam bele a minap, hogy ugye nagyapámokának képzőművész vonal mennyire erős. Keresztanyám 40 évig volt a Szépművészeti Múzeum restaurátor. A párom okán 25 éve mióta így együtt vagyunk, és ismerem a flamenco, mint a tánc bejött az életembe. Nagyon sokat foglalkoztam én is ezzel. Úgyhogy tulajdonképpen így a társművészetek, így kislányom fantasztikusan kreatív és napi szinten rajzol és kézi munkázik. Tehát látom azt, hogy ez mennyire minket körbefon és körbevesz. Még akkor is, ha ezekről nem beszélünk igazán, de valahogy ez alól nem tudjuk kivonni magunkat, és ez nagyon jó dolog, jó érzéssel tölt el.
Ha már töltekezés, akkor honnan szerzed az energiádat?
Én borzasztóan sokat járok koncertekre, amikor csak tehetem. Nagyon sok felvételt is hallgattam, gyerekkoromtól kezdve bakelitek lemezek gyűjteménye, de úgy gondolom, így az évek múlásával is egyre jobban meggyőződésem, hogy az élő zene varázsát és hatását nem adja vissza semmi más. Mikor Sir Simon Rattle-t megkérdezték egy interjúba, hogy mit tanácsolna a mai feltörekvő fiatal generációnak, fiatal karmestereknek, hogy mit csináljanak, mivel tudnának karriert befutni, akkor ő csak egyet mondott, hogy minél többfajta dolgot hallgatni, látni a művészetből. Nem lehet meghúzni határokat, hogy én nem szeretem a barokkot, én a jazz irányában nem nyitok annyira, vagy pop műfajába. Azt gondolom, hogy manapság már egy karmester sem és zenét sem teheti meg azt, hogy bizonyos határokat húz maga körül, illetve ez a minden hat mindenre típusú elmélet, hogy úgy gondolom, hogy attól, hogy megnézek egy kiállítást, valószínűleg egy teljesen más attitűddel és hozzáállással nyúlok akár egy impressionista darabhoz, előadásához. Tehát úgy gondolom, hogy minél sokrétűbben kell töltekezni az élet minden területéről, ha az ember ezt teheti, és ez formálja az embert. Onnantól kezdve szerintem csak jó úton jár bárki, hogyha ennek teret enged az életében.
Ahogyan így mesélsz az életedről, kulturális sokszínűség, szólókoncertek, versenyművek, amiket neked írtak, nagyszerű zenekari, szimfonikus közeg, egy csapat, ahol játszol, család, gyermek. Azt is kérdezhetném, hogy hova tovább? Ez olyan nagyon álomszerűen hangzik. Mik a terveid?
Nagyon sok tervem van mindig, és azáltal, hogy nagyon sokat töltek ezek koncerteken, kiállításokon, különböző eseményeken, ezáltal bennem is gyűlik egy csomó ötlet. Most például egy új piccolo mű írásán vagy, de ez majd a következő időszakban jön be az életembe, de most ez a március 31-ét, amit most így megemlítenék, amikor ugye ez a pikoló sorozatom következő állomása elérkezik, az nagy öröm, hogy most például Vajda János tanár úrat tudtam rávenni arra, hogy egy szonatina erejéig írt nekem egy háromtételes művet, azt borzasztóan várom. Ennek a bemutatását Réti Balázs nevét még meg kell említenem, aki ebben partnerem szokott lenni évek óta ezekben a sorozatokban. Úgyhogy Vajda tanár úrnak nagyon sok, hát több lemezét is a Doknányi zenekarral, zenekari műveit lemezre vettük, illetve régebb óta datálódik a mi ismerettségünk. Úgyhogy ez mindig egy nagy öröm, amikor nem fiatalokat tudok megszólítani, hanem egy idősebb generáció is lehetőséget lát abba, hogy valami olyasmire írjon, vagy olyan valakinek írjon. Ugye ezt nem lehet szétválasztani, hogy azért mindig kell egy olyan habitusú, olyan mentalitású művész, aki azért megfog egy-egy zeneszerzőt, hogy éppen neki akar valamit ajánlani, vagy írni, mert benne lát valami olyan pluszt. Úgyhogy ez nekem mindig egy nagy öröm és megtiszteltetés, amikor tulajdonképpen bíznak bennem, hogy az ő művét szólaltassam meg. Milyen más aktualitások vannak? Bella Máténak van egy generációk sorozata a BMC-ben, amelynek ősszel én leszek a vendége, ott pedig ő fog Dobri Dániel, Madarász Iván új műveket komponálni számomra, illetve van két mű, amelyet még beveszünk ebbe a kis koncertbe. Bánkövi Gyulának és Kutrik Bencének van még egy-egy még tavaly komponált műve. Ezt is várom nagyon ősszel, hogy ez megvalósuljon, illetve majd, ha minden jól megy, akkor ősszel még a Miskolci Szimfonikus Zenekarral fogom megszólaltatni Gyöngyösi Levente Piccolo versenyét, Török Levente vezényletével a Vigadóba. Úgyhogy mindig vannak felkérések, ötletek, szeretnék majd kurzusokat tartani szerte az országba. Úgy gondolom, hogy van már annyi tapasztalatom, és van annyi motivációm, hogy ezeket a következő generációnak átadhassam, és egy kicsit inkább az ösztönzés fog meg engem, hogy egy kicsit kimozdítani őket, és ők is olyan elánnal és lelkesedéssel próbáljanak meg játszani a hangszerükön, és akár ezt a pályát választani, amit én kaptam muníciójul az elmúlt évtizedekben tanáraimtól, szeretteimtől, mindattól a közegtől, amiben úgy gondolom, hogy nagyon szerencsésen belenőttem, és ezt szeretném minél többrétűen továbbadni. Megemlíteném még a Bombom Matinékat, amelynek továbbra is részese vagyok, amit még Lukács Házi Győzővel csináltam évekig. Szegény már nem lehet közöttünk, de úgy gondolom, hogy hiánypótlásként meg kell szólítanunk azokat a fiatalokat, akik hát remélhetőleg majd a következő generációt fogják gyarapítani, és hát gondolnunk kell a közönségünkre is. Sokszor Hollerung Gábor karmesterünk mondja el, hogy nagyon félt minket, hogy 10-20 év múlva kiknek fogunk zenélni, hogy lesz-e még olyan közönségünk, akiket nem lasszóval kell fogni, hanem valóban ott lesznek a koncerttermekben, és ezeknek is muzsikálhatunk. Szóval nagyon nehéz, sokrétű problémák ezek, de hát gyönyörű pálya ez, és ezt meg kell mutatni minél több embernek és a fiataloknak, hogy ebben mennyi szépség és öröm van. Úgyhogy próbálom ezeket a fiatalokat majd ösztönözni.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai arckép véget ért. A beszélgetés során részletet hallottak Vivaldi C-dur Piccolo versenyéből, Lázár Dániel Fuvala versenyéből, illetve Bánkövi Gyula Törött szárnyú madarak című művéből. A szólista minden esetben a mai arckép vendége Kanyó Dávid volt. Kedves hallgatóink, műsorunk végén a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejlő Dénest hallották.
A 2025. március 7-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Perc. Híreink következnek.
Jó estét kívánok!